Hát sok szeretettel köszöntöm azokat, akik maradtak, vagy maradtunk. Nem tudom, múlt hét után, hogy mi történt. Most olyan kevesen vagyunk. Lehet, hogy még úton vannak, vagy a jó idő lehet, hogy mindenkit kicsalt a természetbe, és még mindenki most tér hazafele, vagy még a kertbe, még a legsötétebb időket is kihasználják, hogy gyorsan a lehetőségeket. Ugye nézzük a meghívót, láthatjuk, hogy most már az előadásnak a felét, második felébe fogunk érni, itt a kisázsiai leveleket tekintve. És ahogy a múlt héten említettem, ugye egyre sötétebb képet fogunk sajnos látni a kereszténység történelméből is. A múlt héten Pergamonnál már láttuk azt, hogy elindul egyfajta megalkuvás, egyfajta erjedés. Majd látni fogjuk Tiatíránál, hogy bizony már itt keményen hamis tanítások is bekerülnek a képbe, és a jövő héten, amikor pedig Sárdiszról fogunk beszélni, az egyik legsötétebb levél, hiszen ott például már nem fogunk olvasni dicséretről, hanem csak elmarasztalással fogunk találkozni, és mint egy halott gyülekezet fogjuk látni. A múlt alkalommal említettem azt, ugye minden gyülekezet ebben a században, amikor János írja a jelenések könyvét, szembenézett az üldözésekkel, az üldözéssel, és minden gyülekezetnek ott volt a lehetőség, hogy valamiféle választ adjon ezekre a kihívásra, vagy erre a kihívásra leginkább. És ha nem is a gyülekezet egésze, de minden egyes személynek valami választ meg kellett fogalmaznia. Milyen válaszok voltak? A múlt héten ebben foglalkoztunk. Ugye volt egyrészt a menekülésnek az útját, akik választották, tehát a kísértések elől, emlékszünk, beszéltem itt az oszlopos szentekről, meg, tehát hogy a kereszténységben is ez az irányzat, ez az áramlat hogyan jelent meg. A második volt, ugye, akik leültek a medvével, ha emlékeznek még a kis példára, az orosz mesére, leültek egyezkedni, és sajnos látjuk azt, hogy itt a pergamoni gyülekezetben ugye megjelent két csoport is, akiknek már a tanítása is jellemzi a pergamoni gyülekezetet. Meg tudjuk említeni, kik jelzik, vagy fémjelzik? Az egyik ugye az csak az új szövetségben fordul elő, ez a csoport. Nikolaiták csoportja, ugye Efézusnál is találkoztunk már velük, egy gnosztikus tévtanításhoz kapcsolódó csoport, illetve volt egy másik, egy ószövetségi proféta által jelzett, igen, neki rövid neve van, nem olyan hosszú neve van, ennek a profétának, ennek az ószövetségi profétának, aki rávett valakit, egy királyt, arra Bálám, nagyon jó, Bálám, ugye a szamár, rávette Bálák királyt, hogy hogyan lehet elpusztítani Izraelt, nem fegyverrel, nem karddal, hanem hívják meg ünnepségre, ugye a bálvány imádás és a paráználkodás, ugye ez a fajta tanítás jelent meg. És volt egy harmadik út, amiről beszéltünk, ez volt ugye az Antipásnak az útja, a vértanúságnak az útja, és láttuk azt, hogy Isten ezt az utat mutatja a győzteseknek, ez a győzteseknek az útja. Ők kapnak fehér kövecskét, a fehér kövecskén új nevet, az elrejtett mannából kapnak, tehát ez volt Pergamonnak a sora. Ha megnézzük Tiatírát, hát láthatjuk azt, hogy az a hamis tanítás, ami megjelenik Pergamonban, itt még élesebb, még nagyobb csoportot jellemez a gyülekezetben, egyre kevesebben vannak azok, akik Istenhez hűségesek, és például a következő héten, amikor Sárdiszról beszélünk, ott ez az arány már átfordul, ott már a többség az a neve, hogy él, de közben halott, és csak egy kevesen vannak, akik hűek az Istenhez. Hát a mai alkalomnak azt a címet adtam, hogy céltudatos élet titka. Hogy miért ezt a címet adtam? Hát leginkább azért, mert szeretném, ha elgondolkoznánk azon, hogy a mi hitünknek mi az alapja. A mi cselekedeteinknek, az életgyakorlatunknak, van-e valami magyarázat arra, hogy mit miért teszünk, mit miért gondolunk úgy, ahogy gondolunk, és teszünk, ahogy teszünk. Azt hiszem, mindenki előtt ismerős ez a reklám, aki televíziót nézi. Nem mondom a nevét, hogy milyen gyógyszert reklámoznak, de oda van írva az is amúgy, de ugye sokak szerint ez az egyik legidegesítőbb reklám. Ugye? Mert ugye mindig azt kérdezi ez a kisfiú, ez az Ábel, hogy de miért? De miért? Ugye? Ez az állandó visszatérő kérdés. Bár szerintem, bocsánat, ez lehet, hogy a felvételben kicsit koppanás lett, de véleményem szerint nagyon is életszerű ez a reklám, legalábbis ha visszagondolunk a saját gyerekkorunkra, mi nem ilyen gyerekek voltunk. Nem tettük föl ilyen kérdéseket, amikor azt mondta édesanyánk, hogy hát akkor légy szíves, menjél lefeküdni, és akkor megkérdeztük, hogy de hát miért? Vagy most nem mehetsz ki az udvarra játszani, de miért? Most gyere enni, hagyd a játékot, de miért? Ugye, tehát a gyerek fölteszi ezeket a kérdéseket, mert mindent meg akar tudni, szeretné tudni az okokat, az indokokat. És én ezért adtam tehát ezt a címet, hogy céltudatos élettitka, hogy a hit tekintetében, a meggyőződés tekintetében igenis jó ilyen szinten gyereknek maradni, és keresni a mi érteket. Pál apostol beszél arról, hogy sajnos a gyülekezetben már az ő korában megjelentek olyanok, akiket nem foglalkoztatott ez a miért kérdés, hanem hagyták úgy magukat sodortatni ide és oda, ahogy épp jöttek a divatos hitirányzatok, vagy a tanítók, egyikhez szegődtek, a másikhoz szegődtek, egyszer így hitték, egyszer úgy hitték, egyszer amúgy hitték, mert nem volt egy biztos alap, amire építették volna a hitüket. Azt mondja az Efézusi levélben, többé ne legyünk gyermekek, már nem ilyen gyerekekre gondol, akik a miértet keresik, hanem olyan szinten gyermekek, akiket idestóva hány a hab és hajt a tanításnak akármi szere az embereknek álnoksága által. Akik rávehetők, akik becsaphatók, akik befolyásolhatók, minden egyes, ahogy említettem, tehát ilyen divat hullám kapcsán. Szokratész azt mondja, az ő idézetét írtam még ide ki, hogy át nem gondolt életet nem érdemes élni. Olyan életet, aminek nincs határozott célja, hanem csak úgy, hogy hát el vagyunk, nincs értelme, érdemes ilyet élni? Hát sokan föl is teszik ezt a kérdést, akik céltalanul vannak az életben, és nem látják a célt, sokan el is dobják maguktól sajnos az életet. Na hát, ha a Tiatirát nézzük, ugye itt az előző városok mindegyik jelentős, vagy stratégiai szempontból, politikai szempontból mondjuk, mint Pergamon, Szmirna, Efézus, ugye mind a kettő a tengerparton fekszik, tehát kereskedelmi szempontból fontos. Hát Tiatiráról ezt nem mondhatjuk el. Az egyik régész úgy fogalmazott, Hemer nevű régész és tudós, hogy a legismeretlenebb és a legjelentéktelenebb város a hét közül ez a Tiatira. Körülbelül az ókorban olyan 25 ezer főt számlált, tehát még nem is nagy, hanem egy kis településről beszélünk. Ám ennek ellenére, ha valaki kinyitja a jelenések könyvét, nem tudom, hogyha valaki nézte ezt az üzenetet, akkor elmondható, hogy legkisebb, a legjelentéktelenebb város, így, de terjedelmét tekintve a leghosszabb levél az övüké. A leghosszabb üzenetet mégis ők kapják. Milyen érdekes ez a kettősség. Hát nézzük meg először akkor, hogy mégis mit tudunk a városról. Egy legenda szerint a lüdiai napistennek, Türimnosznak a tiszteletére alapították, és Pelopiának hívták először. Aztán igazán ugye Szeleukosz Nikátor újítja fel, amikor háborút folytat Lüzimachosszal. Róluk már talán nem is kell beszélnem, ugye? Lüzimachosz, Szeleukosz, már mindenki tudja, hogy kik. Sokszor szóba kerültek. Nagy Sándor hadvezérei, ugye, aki között a birodalmát felosztja, tehát róluk van szó, ő telepít ugye, katonákat a városba, Tiatirának nevezi el a görög leánygyermek szó alapján, tehát ebből jön ez a szó. Ugye aztán Attalosz király, hol hallottuk már ezt a nevet? Múlt héten többet emlegettem, első Attalosz, illetve harmadik Attalosz volt az utolsó, pergamoni király. Ugye pergamoni királyság, akik mindig jól helyezkedtek a történelemben. Na hát Attalosznak, harmadik Attalosz végrendetének értelmében ugye a római birodalomhoz csatolták Pergamont is, mivel nem volt utódja, tehát a római birodalomra adományozta, és így Tiatira is oda került Róma fennhatósága alá. A jelenések könyve, mikor születik, a város fejlődésben volt. Az igazi csúcsát így a régészeti emlékek közül, vagy kutatva, a régészeti emlékeket kutatva, a második-harmadik századra teszik, tehát Krisztus után, a jelenések könyve megírása után jóval, amikor eléri a úgymond a pompáját, és hát sajnos, mivel Pergamonnak a védelmi zónájába tartozik, tehát minden egyes hadsereg, amelyik Pergamonba ment, ugye láttuk az Akropoliszt múlt héten, ahol épült fönn a Pergamon, hát ezzel szemben ez ott van lenne a völgyben, tehát minden egyes hadsereg, amelyik Pergamon fele ment, az szépen így végiggyalogolt. Azt hiszem, ezt itt Közép-Európában, Magyarországon nekünk nem kell elmondani, hogy ha valaki ment nyugat fele, vagy nyugatról kelet fele, hát sajnos mindig láb alatt voltunk, mi is. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen tiatírai helyzet. Egyébként itt a képeken látható az ásatási rész nem egy nagy területet ölel föl. Hát, ha úgy most meg kéne satszolnom, mondjuk itt a vasútállomásra szemközti tér bekerítve, ha az be lenne kerítve, körülbelül ekkora az, ami az ókori Tiatirából ma ki van ásva és látható. Hogy miért is van ez? Hiszen ugye ez 1425-ben az Ottomán Birodalom része lett Tiatira, és akkor ez az Ahisár nevű város alapul itt. Fehér palota ezt jelenti ez a név, és hát 1675-ig nem is tudják, hogy a Tiatira itt létezett, tehát ráépült az ókori Tiatirára ez a modern ottomán város. Egyébként ma 50 ezer lakost számlál ez a terület, és 1675-ben pedig egy Sir Paul Ricant nevű tudós talál meg egy oszlopot, amin görögül ott van Tiatirának a neve, és ekkor figyelnek föl rá, hogy hát ez egy bizony egy bibliai jelentőségű hely. De hát ezért is van az, hogy nem lehet nagyon ásni, mivel akkor le kéne bontani az összes épületet a mai Ahisárban, mert hát ráépültek a házak, az ókori romokra, hát ez az egy tér, ami úgy megmaradt. Amit föltártak ezeken az oszlopokon kívül, ugye egy bizánci korabeli bazilikának a romjait lehet látni, ugye márványoszlopok, feliratok, amit láthatunk. Tehát így láthatjuk, tehát itt vannak a házak, ha látják a képen, és akkor így hát be van határolva, mindenhol házak vannak, és van egy tér, ahol találhatók ezek a romok. Nem volt egy jelentős város Tiatira, amiben viszont kiemelkedett, az a textilipara volt. Nagyon sok iparos ember lakott ezen a vidéken, és különösen a textilipar az, ami vitte az ipar tekintetében a prímet. Nem csak a gyapjú feldolgozás, hanem a bíbor színnek az előállítása is jelentős volt. Ez a bíbor csigából, ebből a murex nevű bíbor csigából nyerték ki, és Plinius úgy említi, hogy 1000 dénár sem volt elég fél liter festékért. amivel hát így színezték a szőnyegeket. Amikor mi itt voltunk a kollégákkal tavaly ősszel ezen a tanulmányúton, amiből lényegében ez a sorozat is táplálkozik, megindul, akkor minket is hát elvittek egy ilyen szőnyeg manufaktúrába, és hát én még soha nem láttam, nem tudom, valaki látta élőben, hogy hogyan készül a sejem gubóból. Tehát ugye ez a gubó, és akkor az beteszik ilyen, hát minek mondjam, nem fazék, nem üst, de valami olyasmi, és ott főzik, és aztán ilyen seprűvel a hölgy elkezdte így ütögetni, ami kibolyhosodott, és ilyen szálakat vett föl, és aztán elkezdték ezeket a szálakat a gépre fűzni, és így fölcsévélte a sejmet. Nem tudom, említette, hogy hány méter, erre nem emlékszem. Rengeteg jön egy gubóból. Nem. Na, hát akkor van, aki ismeri ezt. Na, hát most megmutattam, most lehet folytatni. Nem, vékony a szál, de nem raktam be olyan képet, hogy a kollégám, tehát így meg lehetett fogni a szálat, tehát egy szál, de nagyon erős, tehát nem, tehát nyugodtan lehetett úgy. Nem szakad el, tehát egy, mondom, nekem is egy újdonság, én még nem láttam ilyet élőben, hát tanultuk az iskolában annó, hogy ugye hogyan és mint csinálják. És amit még bemutattak, ez egy ilyen, mondom, egy családi manufaktúra egyébként, hogy ma is használnak ilyen természetes színező anyagokat, tehát szárított gyümölcsöket, a gránátalmától, a fügétől, mindenfélét, és ilyen porított köveket, különböző színes porított köveket, és akkor ezekkel festik a szöveteket. És hát aztán ugye oda is lehetett ülni, ahol készítették a szőnyeget. Hát nem tudom, a szakszavakat nem vagyok szövő, hogy milyen ilyen fésű olyasmi dolgokkal, meg ezt inkább átugrom, ezt nem tudom, hogy... És kézi csomózás. Igen, itt a hölgy nekem azt magyarázta éppen, hogy hogy kell kézi csomózást csinálni. Hogy?
A hölgy az jót mulatott rajtam.
Hát igen, ő jót mulatott rajtam. Ott ő pedig egy ilyen, mondom, ő valamilyen fésűszerűséggel csinálta a másikat. És aztán volt egy kis bemutató is. Nem csak sejem, hanem gyapjú szőnyegeket készítenek itt. Elsősorban nem, tehát ilyen lenti, tehát padlóra való szőnyegek, hanem fali szőnyeget és ima szőnyegeket készítenek, tehát így készítik ezeket. És ami érdekes volt, itt a tulajdonos elmagyarázta nekünk, hogy az ősi szimbólumok, na hát itt jön a miért, ugye, hogy önök szerint miért vannak ezek a szimbólumok a szőnyegen? Föltették már a kérdést, hogy de miért? Nem csak vallási, ókori szimbólumok jönnek vissza és köszönnek vissza termékenység és egyéb tekintetében. És például ez a jel, amit mutat, ez az összetartozásnak a jele. Egy fiú egy lánynak, amikor például jegyajándékot ad, akkor azon a szőnyegen sok ilyen szokott lenni. Akkor ez a forma, ha nézik, mint egy ilyen csípőre tett kéz, ugye méh és petefészek. Tehát ez például a termékenységre utal. Ezek mint az állatnak a szarvai, az áldozatra, ugye a kos meg hasonló áldozatokra, és elkezdte ezeket, mind végig mondta, hogy ez erre utal, ez innen jön, az onnan. Tehát nem úgy csinálják a szőnyeget, hogy hát ez ilyen szép lenne ilyet rakni rá, hanem ők céltudatosan tesznek rá olyan motivumot, amit rátesznek, mert a miértnek megvan az azértje. Csak a mai ember sokszor úgy bele se gondol, hogy ez így van. Úgyhogy ha hazamennek, megnézhetik a szőnyegüket, hogy milyen minták lehetnek benne. Igen, ha van szőnyeg. Mekkora méret, kisebb-nagyobb méret, például itt a kollégák, amit fognak, egyébként ez volt a legértékesebb szőnyeg, megkérdeztük, mekkora a legértékesebb szőnyeg. Ez egy ima szőnyeg, sejemből van, és olyan speciális szövése, hogyha fordították, hát ugye mivel nem videó, akkor váltotta a színét. fantasztikus, sötétebb, világosabb árnyalata volt. Ez 60 ezer török líra, hát 100 forint egy líra. Tehát 100-zal kell szorozni, akkor ez 6 millió forint. 6 millió forintba kerül ez a szép szőnyeg. Igaz, 20%-ot azt mondták, elengednek nekünk, de nem hoztuk el. Nem hoztuk el, hát azt hiszem a feleségeink a szőnyeggel együtt reptettek volna bennünket. A varázsszót meg nem kértük el, hogy hogyan repül a szőnyeg, úgyhogy így nehéz lett volna. Szóval érdekes, hogy még ma is, azért mutattam ezt be, hogy még ma is azért a textil ipar ezen a vidéken jelentőséggel bír, és több ilyen manufaktúra is létezik ott a környéken. Na de térjünk vissza akkor a... Igen, és teát, így van, tehát körbeültettek minket, teát kaptunk pontosan, illetve hát kávét is lehetett kérni, aki azt kért, és akkor megmutatták, kiterítették a szőnyegeket. Hogy... Azt hiszem a legolcsóbb egyébként 200 ezer forint körül volt, tehát a legolcsóbb szőnyeg, de hát egy szőnyegért, az is körülbelül egy ekkora kis, mint egy lábtörlő mondjuk, annál egy kicsit nagyobb, de... De nem sejem, az azt hiszem gyapjú volt, de hát ugye kézi, tehát nem gépi szövés. Vissza az ókori Tiatírához és az ókori textilgyártáshoz. Ugye az iparosok, akik itt voltak Tiatírában, ők mind céhekbe tömörültek. Nem csak textiliparosok voltak, hanem mindenféle, tehát kétkezi szakma, a ácsok, és a többi mindenféle ilyen ipart képviselők. Sőt, a feljegyzés szerint még a rabszolgakereskedőknek is volt ilyen cég, vagy hát ilyen érdekvédelmi egyesületnek lehet mondani. És ugye minden egyes ilyen cégnek megvolt a saját ünnepe, saját isteneik voltak, ezeknek áldozatot mutattak be, lakomát rendeztek. Hát ezeken a lakomákon ugye legtöbbször hát lerészegedés, orgiákba csaptak át, és hát ugye innen is jön a legnagyobb kihívás az itt élő keresztényeknek, akik keresztényé lesznek, hiszen legtöbben iparosok voltak, hogy akkor ők most, miután keresztényé lettek, ők részt vehetnek-e ezeken a, hát mondhatni erkölcstelen alkalmakon. Én azt hiszem, ez nem egy ókori kérdés, ez egy mai kérdés is sokaknak, amikor vannak a céges bulik, meg ma is vannak, valljuk be ilyenek, hogy keresztényként, ha én tényleg szeretném az erkölcsi mércét magasra emelni, én mennyire vehetek részt ezeken a céges bulikon, mennyire lehetek ebben partner, vagy sem. Ugye a Jelenések könyve ezeket az akkori céges bulikat, mondjam így, a sátán mélységeinek is nevezi, ugye rengeteg festmény szól ezekről a különböző orgiákról, és látni fogjuk, hogy Tiatirában bizony többen már azt a választották, hogy hát végül is miért ne mehetnénk el, miért ne vehetnénk részt, hát a valamiféle magyarázatot adtak arra, hogy hát végülis együtt lehetünk a barátainkkal, és mindenféle ilyen magyarázata próbálták megideologizálni az ő részvételüket ezeken a lakomákon, és hát a bűnt így lassan már erénynek kezdték el tartani. Igen? Hát persze, ugye a lerészegedés következtében aztán, hát ugye a római korban ez magá, együtt jártak ezekkel ezek az alkalmak. A vallás tekintetében, ugye mit mondhatunk el Tiatiráról, ahogy láttuk, hogy mondjuk Efézusban ott van, hát ott is több istennek ott voltak a templomai, de ugye ott beszéltünk Dianáról, az efézusi Diana vagy Artemis kultusz. Például a múlt héten Pergamonnál kitemeltünk ki a nagy oltár, ami ott van Berlinben. Zeus-t emeltük ki. Hát itt Tiatirában igazán nincs egy ilyen kifejezett vallási templom vagy irányzat, ami úgy kinőtte volna magát a többi fölé, hanem itt inkább az volt jellemző, hogy itt összemosódtak ezek a különböző kultuszok még inkább, még jobban, mint az előző helyeken. Például Apollont azt tisztelték úgy is, mint a tehát Apollon szobra, mint a császár szobra is. Tehát az egyik és a másik így lefették egymást bizonyos módon. Mind a kettő megfért akár egy templomban. Imádták Artemis kübelét együtt. És volt egy különleges irányzat, ez a Szambateionnak nevezett irányzata a leírások alapján, ahol a zsidó vallás és a pogányság elemei keveredtek össze. És hát ez ugye a judaizmusnak és a sok több istenhitnek valamiféle összekeverése volt. Tehát a bibliai, az ószövetségi hit, rendszer, hitvilág, és hát valahogy itt a több istenhitet próbálták összeegyeztetni. Sokan azt mondják, hogy Lídia, ugye ki volt Lídia? Ő volt az első keresztény, európai keresztény, legalábbis aki a kontinensen keresztényé lett. Legelőször ő keresztelkedett meg, igen. Egy kérdés volt az előző.
Kérdés, igen. Hogy a szinkretizmus megmagyarázza.
A szinkretizmus, ez ilyen összemosás.
Tehát egy időben van, nem szinkronban, de valami olyan.
Tehát ez a szinkretizmus, ez olyan, hogy a több hitet így összevegyítjük. Hát a szinkronba kerülnek egymás. Tehát, hogy egyszerre jelen vannak. Így van. Így, egyszerre jelen vannak, és összeférnek egymással. Itt mindegyik összefért egymással, tehát megfértek egymás mellett az Apolló, a különböző, tehát nem volt különbség, ugyanabban a templomban akár lehetett imádni ezt is, azt is, amelyik tetszik. Igen, össze van már mosva. Tehát nincs külön templom ennek, külön templom annak, külön hívői csoport, hanem itt minden úgy együtt. Mit, nem tudom, hogy lehetne ezt ma nevezni. Hát olyan New Age-es mozgalom, tehát amiben úgy minden úgy belefér. Hát ökumené az egy picit más, de hát na, sok mindennek lehet nevezni. Tehát Lídia, sokan Lídiát is ennek a különleges csoport tagjának tartják, vagy hát ha nem is tagja, de valamilyen úton-módon követője. Ugye azt olvassuk róla az apostolok cselekedetében, hogy ő is Tiatírából származik. Mivel foglalkozott? Bíboráros, és Filippibe találkozik vele Pál apostol. Emlékszünk, ugye Filippibe, amikor Pál elmegy, akkor szombaton, mivel Filippibe nincs zsinagóga, Filippibe a császárnak a veteránjai vannak letelepítve, tehát egy római város volt. A zsidóság nem volt jelen a városban. Viszont azt olvassuk, hogy kiment Pál apostol a városon kívülre a folyóhoz, és ott találkozott olyan asszonyokkal, akik oda jártak szombatonként imádkozni. De hát ugye ő még nem keresztény, nem is zsidó, ezt se tudjuk róla. Tehát valahogy azért mondják, hogy valószínűen Tiatírából hozza magával ezt a fajta irányzatnak a dolgát, aztán lesz keresztényé Pál munkája vagy beszélgetése nyomán, és megkeresztelkedik egész háza népével együtt. Jézus Krisztus, amikor bemutatkozik a tiatírai gyülekezetnek, ezt olvassuk, a Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. Ugye ezzel a képpel már találkozhattunk, amikor Jézus Krisztus megjelenik Pátmoszi bevezető látomásban, és ott láthattuk ezt a képet, ami a Dániel könyvéből is jön, ugye, hogy a szemei tűzláng, lábai a izzófényű érchez hasonló. Ezzel kifejezi azt, hogy ő nagyon is világosan látja, és tudja azt, hogy mi folyik a gyülekezetben, és azt mondja, hogy ő az Istennek a fia, nem akárki jelenik meg itt a gyülekezetnek, lényegében az isteni hatalom képében jelenik meg, hogy ő az, aki minden ható ezen a világon. És rögtön látjuk azt, hogy megdicséri a gyülekezetben azokat, akik hűségesek, mégpedig el lehet mondani, hogy az összes gyülekezeti levél között ez a legbővebb a dicséreteket illetően, a jelzőket illetően, hiszen azt olvassuk, tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te cselekedeteid többek az elsőnél. Ugye láttuk azt Efézusnál, hogy ott a szeretetről azt olvastuk, hogy az első szeretetet elhagyták. Itt viszont az, hogy a cselekedeteid többek az elsőnél, ez mit jelent? Nem, hogy fogyott volna, hanem növekedés mutatható. Ugye milyen jó lenne ezt nekünk is elmondani. Sokakkal találkozhatunk olyanokkal, akik a múltból élnek, a múlt dicsőségéből élnek, hogy hát igen, gyerekkoromban még akkor, igen, akkor még forgattam a Bibliát, akkor még én olvastam, igen, akkor még imádkoztunk együtt édesanyámmal, és így tovább. Sok ilyet hallok. Na de ma mi van? Ugye, itt ennél a gyülekezetnél azt olvassuk, hogy itt a mai cselekedetei, a mai élő tapasztalatai vannak. Nem a múltból él, hogy régen mi volt, hanem ma sokkal több minden jellemzi ezt a gyülekezetet, legalábbis hát a hűségeseket, mint azokat, akik hát megalkuttak. A gyülekezetet ebben az időszakban nem kívülről, hanem leginkább belülről fenyegeti veszély. Ugye ezzel a képpel többször találkoztunk már, ezzel a belső veszéllyel. Pál apostol már az efézusiak figyelmét is fölhívja. Hát ott nekik szól ez, hogy az én eltámozásom után ugye jönnek majd ilyen hamis atyafiak, és magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. És ami Pergamumba elindul, ez a fajta, hát úgymond hamis tanítás, hamis tanítók, a Bálám tanítói, Nikolaiták tanítói, az itt még inkább erjed. Pergamonban még csak néhányan voltak, akik kitartottak Bálám tanítása mellett, és itt most már azt fogjuk látni, hogy egy prófétanő, majd mindjárt látjuk a megjelölését, vagy a megnevezését is, tanítja a Krisztus szolgáit a paráználkodásra. Tehát ott még csak egyfajta tanítás van. Itt már azt olvassuk, hogy a vezető, a gyülekezet vezető rétegébe kerülnek be olyanok, és tanítanak olyanok, akik a hamis tanokat mondják. Ugye Pál beszél erről, nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Ugye, ha egy kicsit enged az ember, ha leülünk a medvével tárgyalni, emlékszünk, mi lett belőle. Meleg, igen. Hát, meleg lett, csak milyen áron. Hát itt látjuk ezt. Bocsánat, itt megnyomtam valamit. Jó. Igen? Hát a jelzőkből, tehát amiket majd itt fogunk olvasni, ebből láthatjuk azt, hogy egyrészt utal ezekre az orgiákra, vagy ezekre a céhes rendezvényekre, ahol hát előfordultak akár testi paráznosság is, de lelki értelemben is az igaz hittől való elfordulás. Tehát minden, ami az isteni elveknek szembe megy, az isteni elvekkel, az mind jelen lehetett, vagy valamilyen utomódon. Hadd olvassam akkor, hogy milyen szimbólumot használ János. Azt mondja, a dicséret sorai után egy elég erős, éles váltás jön, de van valami kevés panaszom ellened, és ha csak kevés lenne ez a panasz, mert most itt több versen keresztül ezt fogjuk olvasni. panaszom van ellened, mert megengeded Amal asszonynak, Jézabelnek, ugye itt Jézabelnek a képe jön be, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozatokból legyenek. Tehát ez ugyanaz a kép, mint a Bálám tanításánál, a bálvány áldozatok és a paráznaság, de hát mindenképpen majd látni fogjuk itt leginkább lelki értelemben való paráznaságra kell gondolni. Sokan megpróbálják egyébként konkrétan beazonosítani, hogy ki lehetett ott Tiatírában ez a prófétanő, tehát volt-e valaki, egy asszony esetleg, akit odaállítottak és prédikálhatott, de a följegyzések, vagy a történelmi dokumentumok nem adnak erre vonatkozó fölvilágosítást, hogy konkrétan volt-e Tiatírában egy asszony, akit János Jézabel jelzővel illet. Nem tudjuk. De ez a jézabeli metódus, ez viszont egy ószövetségi történetet vetít elénk, és ebből láthatjuk azt, hogy miről van szó. Ugye Jézabel Akhábnak a felesége volt, Illés próféta működését, ha valaki olvasta, Királyok első könyve, 17-18-19. Fejezet. Tehát ezek a legklasszikusabb fejezetek, amik az ő történetét adják. Ott látjuk azt, hogy elvesz feleségül Akháb, ugye ezt a Jézabelt, ezt a pogány hölgyet, aki hát nem csak egy ilyen királynő lesz a háttérben, hanem hozza magával a bálvány isteneit, és ezeket a bálvány isteneket meghonosítja az északi törzsek körében, és hát a nép pedig mit csinál? Hát végülis ez a divat ma, nem? Hát mindenki ezt csinálja, hát az uralkodó ezt csinálja, hát akkor nekünk is. Hát ez a menő, ma, ugye? Ma ezt mondják. Ez a menő, hát nekünk is ezt kell csinálni. De miért? Ugye? Most megint hozom ide a kisfiúnak a kérdését. Ezt már nem kérdezzük meg, hogy miért csináljuk. Csak mert. Ez a divat. És ha holnap más lesz a divat, akkor majd másképp fogjuk csinálni. Hogy jól van-e így, azt mindenki döntse el maga. Sajnos a kereszténységben, ugye ha megemlítjük ezt az időszakot, hát igen, valahol ez a középkornak az időszaka a kereszténységben, amikor hát ugyanúgy a pogányságot egy platformra hozták a kereszténységgel, azokat a pogány szokások, ünnepek, rítusok mind-mind beáramlanak a kereszténységbe. Persze meg lesznek keresztelve szépen, keresztény jelzőket, keresztény neveket kapnak. Például a tegnapi nap, ugye, ha valaki hallgatta a rádióba, a Valentin nap, Bálint nap, miért? Ugye? Érdemes volt végighallgatni, és kiderült, hogy hát ugye ez is honnan jön, nem Amerikából származik, európai pogány gyökerei vannak, ami keresztényé lett téve, aztán hát persze a mai divat szerint már az amerikait követjük, tehát a szerelem tekint. De régen is bizony ez így volt. Épp rádiót hallgattam, és egy néprajzos beszélt arról, hogy Bálint napján milyen szokások voltak itt Magyarországon is. Hogyan adtak egymásnak jegyajándékot, stb. Ugye, hát az ember ma már nem is keresi ezeket a miérteket, csak csinálja.
Abban a korban, amikor ezetben keresztény gyökerei voltak, azért az is ki volt írtva.
Hát csak ugye nem kérdezte meg senki, hogy ez honnan jön, mert a Bibliában nincs benn. A Bibliában nem olvasunk Bálintról, nem olvasunk Valentinról, de akkor miért csináljuk? De ezt nem tettük föl, hanem ez volt a divat, ezt kell csinálni, mindenki ezt csinálja, akkor én se logja ki a sorból. Na hát ez a Jézabel, így jön be szépen a Jézabelnek a kultusza, a Jézabel tanítása, és hát az még hagyján, hogy bejön ez a tanítás Jézabel idejében, ez az esőisten, meg Asera kultusz, meg minden, hanem azt is olvasjuk ott, hogy mit csinál az Isten prófétáival? Megöleti az igaz prófétákat, üldözi őket, tehát Illést is meg akarja öletni, meg még az összes többit is ki akarja írtani. Hát nézzük meg azt, hogy a középkorban, ha valaki felszólalt mondjuk a pogány kultuszok beáramlása ellen, és megpróbált vissza visszairányítani az egyházat a Biblia tanításaihoz. Mi lett a sorsa? Az albigenseknek, a valdensek, Húsz János. És most sorolhatnánk még hosszú-hosszú dolgokon keresztül. Mi lett az ő sorsuk? Amit Jézabel művelt ott a proféták, ugyanezt művelte, ugye, az akkori államegyház, ami az állammal összeszövetkezett, összefonódott egyház, ugyanezt művelte azokkal, akik megpróbáltak ragaszkodni az igazi bibliai alapokhoz. Izrael népét Istentől való elpártolásra és úgynevezett lelki paráznasságra vette rá. A Bibliában nagyon sokszor előforduló kép, amikor Isten és az ő népe kapcsolatát mutatja be a Szentírás, hogy ezt egy férfi és egy nő kapcsolatához hasonlítja. Tehát Isten úgy jelenik meg nagyon sok esetben, mint férj, az egyház vagy a nép pedig úgy jelenik meg, mint az asszony, a feleség. Az Ószövetségben is több ilyen képet láthatunk, nem csak az énekek énekére gondolhatunk, mint ennek valamiféle szimbolikus irodalmára, de például van Hóseás prófétának a könyve, nem tudom ki az, aki ismeri, egy kis proféta, Hóseás könyve. Nem egy szép könyv, Hóseás prófétának egy nagyon kemény dolga volt, ugye egy paráznát kellett feleségül vennie, majd feleségül vett, és mit csinált ez a parázna? Megint elment, és paráználkodott, és akkor megint vissza kellett fogadnia. És Isten elmondja ezt a Hóseásnak, hogy ezt miért kell csinálnia? Azért, mert Izrael, tehát az ószövetségi nép az egy ilyen. Isten kiemelte őket a saját életvitelükből, kiszabadított őket, saját népévé, feleségévé fogadta, de mit csináltak? Visszatértek ahhoz a sok, úgymond, utálatossághoz, amit itt láthatunk. Rögtön az elején aranyborjú imádás, ugye, amikor már kiszabadultak a csodák után, rögtön egy hitehagyás, és aztán Isten mégis visszafogadja őket. De ugyanezt láthatjuk az Új Szövetségben is, amikor Pál apostol például beszél az Efézusi levélben a férj és a feleségnek az egymáshoz való viszonyáról, azt mondja, hogy ugye, ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, és ti férjek pedig szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szereti az egyházat. Ugye, tehát Krisztus és az egyház kapcsolata a férj és a feleség kapcsolatára utal. A Jelenések könyvében pedig, ha hátrébb lapozunk, például a 19. fejezet, ahol a bárány mennyegzőjéről olvasunk, azt olvassuk, hogy örüljünk és örvendjünk, mert eljött a bárány mennyegző, és az ő mennyasszonya felékesítette magát. Hát ki ez a mennyasszony? Ugye, tehát a hűségesek. Tehát az egyházban lévő hűségesek, ők a mennyasszony, Krisztusnak a mennyasszonya. Tehát ez a fajta kép többször megjelenik a Bibliában, és így a paráználkodás is, ez nem csak egy fizikai paráznaság, hanem a hamis tanítások elfogadása is, lelki paráznaság, ezt a szót használja egyébként a Biblia, ugyanúgy a házasságtörés szavát használja, lelki értelemben lévő Istentől való elfordulásra. Más istenekkel paráználkodtuk, ez a Bírák könyvéből van az idézet, azoknak hajtották meg magukat, és hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak, akik az Úrnak parancsára hallgattak, ők nem cselekedtek így. Hát a Bírák könyve megint csak arról szól, amit itt például kiírtam, látható ez a hullámzás. Józsué idejében még Istenhez hűségesek, fogadalmat tesznek, hogy az igaz Istent fogjuk követni, aztán Józsué meghalnak az atyák, és mi történik a néppel? Ott vannak azok, akik ott maradtak ilyen kánaániták, velük összeállnak, és jönnek a pogány szokások. Aztán Isten megengedi az ellenség, jöjjön, akkor fölkiáltanak az Istenhez, akkor küld Isten egy bírát, például Gedeon, Sámson, és lehetne sorolni a bírákat, ugye 12 bíra, És aztán, ahogy a bíra, az egyik bíra meghal, akkor megint visszaesnek, megint fölkiáltnak, megint jön egy bíra. Tehát ez a hullámzás látható végig. Ez a lelki paráznasságnak a képe. Ahogy említettem, tehát ez a kereszténységnek a középkori szakasza, ugye Tiatírá, és ez még nem is a legmélyebb szakasz, mert Tiatírában még látszik némi javulás, többen vannak, akik nem ismerik a sátán mélységeit, majd mindjárt olvassuk a folytatást, viszont ahogy említettem, a jövő héten már egy lelkileg halott gyülekezettel, egyházzal fogunk találkozni, és azt mondja itt majd a negyedik vers, hogy de egy kevés neved azért még van. Tehát még azért akad, nem sok, már csak kevés, akik nem szennyezték be a ruháikat a sátán mélységeivel. Milyen érdekes, hogy bármilyen sötét a kép, bármilyen nagy a hitehagyás, Isten nem hagyja magára az övéit, és nem csak az övéit, hanem senkit, hanem mit mond? Ugye, tehát itt van ez a Jézabel, és mit csinál Isten? Adtam néki időt is, hogy megtérjen. Tehát még ennek a hamis próféta nőnek is adott Isten időt a megtérésre. Emlékszünk, hogy mi a kulcs szó a Jelenések könyvének a hét kisázsai gyülekezetben? Téri meg, ugye? Reformáció, visszatérés. Reformációs üzenet. Még neki is van megtérésre ideje. Persze, mit csinál? Kihasználja? Fölhasználja a lehetőséget? Él ezzel a lehetőséggel? Azt olvasjuk az igéből, én adtam neki időt, hogy megtérjen a paráználkodásából, és nem tért meg. Tehát Isten egyszer lezárja ezt a fajta időt, és nem csak itt ebben az értelemben, hanem számunkra is látható, hogy el fog jönni, amikor a megtérésnek az ideje le fog zárulni. Azt olvassuk tovább, imén ágyba vetem őt, mivel nem tért meg, imén ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesség és a szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Ha a szüleinkre gondolunk, és saját gyerekkorunkra, hogy hogyan fegyelmeztek minket a szüleink, nem tudom, ki mit tapasztalt. Szíjjal? Hát azért nem azonnal, szerintem. A rosszakat. Igen, mi jó gyerekek voltunk. Nálunk azért előkerült egyszer-kétszer a bot, bevallom őszintén, meg elcsattant egy-két pofon is. Tudom, ezt ma már nem szabad, meg nem lehet, de persze nem így kezdődött, hozzáteszem. És ha megnézzük a Szentírást, a Szentírásban sem így kezdődik. Mert először a szép szó. Először mindig édesanyám és édesapám is elmondta, hogy gyere, fiam, légy szíves. Most ide megyünk, oda, időre megyünk, légy szíves. Nem. Jött másodszor is, légy szíves, most már szépen, másodszor kérlek, gyere. És hát amikor már arra se, ugye? És hát Isten is ezt csinálja. Adtam neki időt a megtérésre, szép szóval, hívtam. Ugye gondoljunk arra, Jézus, amikor ott sír Jeruzsálem fölött, hányszor akartalak összegyűjteni? Hányszor szóltam, szépen kértelek, és nem, és akkor Jézus elkezd beszélni arról, hogy hát akkor most kőkövön nem marad. Sajnos jönnek a drasztikus, a kemény megoldás. Ha nem hallgattál a szép szóra, akkor sajnos kemény dolgok jönnek. Ugye ágyba vettem őt, megölöm a fiait, ezek azért elég kemény képek. Mi az, ami eszünkbe juthat például erről a történetről? Ha így az Ószövetséget föllapozzuk. Ugye ez a nyomorúság, nagy nyomorúságban. Ugye a Jelenések könyve, ahogy említettem, az Ószövetség képeit használja nagy számban. És a nagy nyomorúságról, amikor olvasunk a Jelenések könyvében a kiteljesedésről, ugye itt a 16. fejezetben a csapások, az utolsó hét csak, az igazán nagy nyomorúság, hát mire utal vissza? Az egyiptomi csapások. Hát ott is gondoljunk bele, hogy indult el a kép, a kivonulás. Mózes és Áron oda mentek a fáraóhoz, és azt mondták, hogy holnap pedig az Isten megver téged, vagy benneteket. Nem így történt, hanem oda ment Mózes és Áron, és azt mondta, légy szíves, engedd el a népemet. És a fáraó mit mondott? Hát kicsoda az Isten, hogy én hallgassak rá. Nem ismerem, nem érdekel. Pedig ott voltak a följegyzések, az elődeinek a följegyzései, tudhatta volna. De nem. Jött az első csapás. Mit csinált a fáraó? Hát jó, ott még ugye utánozták az első három csapást a varázslók is valamilyen szinten, módon, de amikor már nem tudták utánozni a csapásokat, akkor mi van? Akkor jön a fáraó és kéri Mózes, hogy csináljatok valamit, mert ez rettenetes. Egyébként nagyon érdekes és nagyon mai a fáraónak a viselkedése, amit ott olvashatunk a Mózes második könyvében, hogy amint könnyebbedett a fáraó dolga, megkeményítette a szívét. Mi nem ilyenek vagyunk? Amikor baj van, jaj Istenem, csak most. De ahogy egy kicsit könnyebb, akkor mit csinál az ember? Mire hajlamos az ember? Akkor nem az Istenhez fordulunk, most már el leszek szépen, nyugodtan. Nagyon mai, én azt hiszem a Biblia, mert mi is ilyenek vagyunk. És nézzük meg a fáraó, tanul a sáskákból, tanul abból, hogy az állatok dögvésszel halnak meg, meg javarésze elvész, meg sötétség borítja, tanul ezekből? El kell menni odáig, hogy az első szülöttje meghaljon. El kell menni odáig, hogy a fia meghaljon, és ott tartsa a kezébe. Isten nem akarta ezt. De mégis azt olvassuk, hogy szép szó nem használ. És ugye Jézus Krisztus azt mondja, ő a vesék és szívek vizsgálója. Ő az, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Gondoljunk bele, hogy az első századok keresztényei, akik átélték azt a sok nyomorúságot, az üldözéseket, mennyire várhatták azt, hogy hát mikor jön már el? Mikor jön el ez a megfizetés pillanata? És sokakat ma is egyébként ez foglalkoztat, hogy hát mikor jön el ez a pillanat? De hadd mondjam el, a Jelenések könyvében ez a mikor kérdése, ezt a mikor kérdését egy másik kérdés váltja föl. És ez sokkal fontosabb kérdés. 6. fejezet 17. versében olvasuk azt a fönti kérdést, ami nagybetűvel van írva. Nem az a kérdés, hogy meddig nem ítélsz, Uram, meg mikor jössz el, hanem ez a kérdés váltja föl a mikort. Kicsoda állhat meg a bárány előtt? Ez egy sokkal fontosabb kérdés. Ne az időt lessük, hanem hogy vajon én milyen állapotban vagyok. Önvizsgálat. Ez sokkal fontosabb. Ugye nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, mondja Jézus a hegyi beszédben. Hiába vannak olyanok, akik Jézus nevét emlegetik, de közben, most mondjam így a tiatírai nyelvezeten közben, a céges bulikon meg lerészegedve fekszenek. De amúgy a templomban másnap meg Jézus él, hát nem a te nevedben. Hát én nekem akkora hitem van, hegyeket mozi. Jó szeretet, nem annyira van bennem. Meg ilyesmi. Nem teljesen azt csinálom, és úgy csinálok, ahogy kell, de hát végül is, hát nem a te nevedben? Mit mondott Jézus a hegyi beszédben ennek a csoportnak, akik oda mennek hozzá? Hát nem a te nevedben gyógyítottunk, tettünk nagy dolgokat, csodákat? Sosem ismertelek titeket, akik a törvénytelenséget cselekedtétek. Nem voltunk egy platforma. Ugye Jézus arról beszél, két út van. És a Jelenések könyvében ez az út, ez egyre jobban látszódik. Nincs három csoport, nincs három út, csak kettő út van. Jézus is erről beszél, van a tágas kapu, széles út, amely a veszedelemre visz, Azon sokan vannak, szoros kapu, keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nincs olyan, hogy hát én még a harmadik, én ilyen középutas vagyok. Mit mondott Jézus azokra, akik nincsenek ő vele? Aki velünk nincs, aki nincs velem, az ellenem. Nincs harmadik csoport. Az már rögtön a másik csoportban van. Aki nem Jézus csoportjában van, az a másik csoportban van. Azt olvassuk, a hűségesekhez is szól a tiatirai üzenet, néktek pedig azt mondom, és mind a többi tírabelieknek is, akiknél nincsene tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik. Tehát itt egyértelmű, hogy ugye kiknek szól, ez már nem a Jézabel és az őt követő csoportnak szól, hanem akik nem ismerik a sátán mélységeit. Nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Mi az, ami könnyebb? Megszerezni valamit, vagy megtartani valamit? Persze sokszor kérdés az, hogy miről van szó, tudom, ez lehetne így mondani, de ha a kapcsolatainkat nézzük is, én azt hiszem, sokszor a megtartás az, ami sokkal nagyobb energiát igényel, sokkal nagyobb odafigyelést igényel tőlünk. Jézus Krisztus ebben a tekintetben is egy példa. Ugye, amikor itt járt a Földön, ő nem csak megszólította az embereket, aztán menjetek, lesz veletek, ami lesz, hanem azt mondta például Zákeusnak, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és nem csak megkeresse az embert, hanem meg is tartsa. Jézus Krisztus nem olyan, mint a Madácsi ember tragédiájában, ugye az az Isten kép, a deista Isten kép, hogy a gép forog, az alkotó pihen, elfordul, nem is törődik velünk. Isten nem ilyen. Nem csak megkeresett bennünket, aztán itt hagyott bennünket, jó van, most már lesz, ami lesz, hanem veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus szeme mindent lát, ugye? Az ő, ahogy olvastuk itt a levélből is, úgy mutatkozik be. Mi az, amit ígér ennek a kis gyülekezetnek, ennek a jelentéktelen városban lévő gyülekezetnek? Azt mondja, aki győz és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. Hadd tegyem hozzá gyorsan, hogy ez a hatalom azért nem egy olyan hatalom, hogy na akkor itt hatalom a tiétek, és azt csináltok, amit akartok, hanem azok, akik hűségesek az Istenhez, azok nem visszaélnek a hatalommal, a hívással, hanem mit tesznek vele? Kinek adják vissza, úgymond, a hatalmat, a dicsőséget? Mi atyánk imádságban, szerintem el szoktuk mondani, tiéd az ország, a dicsőség, nem az enyém. Nem az enyém. Nem azért vagyok ezen a földön, hogy akkor most uralkodjak a többi emberen. Ez nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy visszaéljek ezzel a hatalommal, hanem egy feladat van, amit meg kell tennem. És a hatalom mellé azt mondja, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A hajnalcsillag szintén egy olyan szimbólum, ami többször bent szerepel a Szentírásban, és Jézus Krisztusra utal. Jelenések könyve 22. fejezetében, Péter második levelében is találkozhatunk ezzel a képpel. Összefoglalásul mit mondhatunk el? A pergamoni megalkuvás magva Tiatirában már szárba szökken. Látjuk azt, hogy sajnos azok a kevesek, akik Pergamonban még kevesen vannak a hamis tanításnak a képviselői, itt már vezető pozícióba jutnak, már egy proféta nő tanít. Jézabel munkája nyomán pogány tanítások, ünnepek, szokások bibliai köntösben jelennek meg. Az Istenhez hűségeseket is üldözik, és az egyházban is ugyanakkor meglátszik egyre jobban, hogy ki az, aki hűséges, és ki az, aki nem. Hiszen aki hűséges, az nem vesz részt azokon az ünnepeken, lakomákon, amiken a többiek, és így ez az olló, ez egyre jobban nyílik szét a kettő csoport, két csoport között, és egyre inkább látszik, hogy ki melyik oldalon áll. Pál apostol ugye azt mondta Timóteusnak, hogy ő föltette a miért kérdését az ő életében, az ő hitét illetően, amikor Jézus megszólította őt, és amikor az élete végén tart, azt írja Timóteusnak, én tudom, hogy kinek hiszek. Engem nem sodor ide-oda a tanítás, én elővettem, tanulmányoztam, utána jártam, és én tudom, hogy mit miért csinálok, mit miért ünneplek, mit miért teszek, mit miért hiszek, úgy, ahogy hiszem. Van egy alap, egy biztos alap erre. A reformációnak is, ahogy említettem, mindig ez volt a kérdése a történelemben. Miért tesszük ezt, amit tesszük? Miért tanítjuk azt, amit tanítunk? És ahogy az emberek elkezdték vizsgálni, és rábukkantak, hogy hoppá, hát ennek nem bibliai gyökere van, akkor mit mondott Luther? Ugye, szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, vissza a bibliai gyökerekhez. Akkor vissza kell térni. Nem egy újat kell alapítani, nem ez volt a szándék, hanem vissza, menjünk vissza oda, ahol az eltérés volt. A mai reformációs üzenet pedig zsidókhoz írt levélből vettem a 12. fejezetből egy bátorítás, ami úgy szól, kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát, hiszen Tiatírának mit mondott? Jézus, nem vetek rátok más terhet, hanem ami van, azt tartsátok meg. Azt tartsátok meg. Nem tudom, ez könnyű, vagy nehéz. Ki az, aki próbálkozott már hosszú távfutással? Könnyű, vagy nehéz? Hát én el tudom tapasztalatban mondani, hogy egy bizonyos idő után, amikor jönnek a holdpontok, amikor itt-ott begörcsöl, akkor az emberbe fölmerül a kérdés, hogy kell ez nekem? Normális vagyok? Miért csinálom ezt? Miért? Már megint a miért. Miért csinálom ezt? És akkor az ember azt mondja, hát végül is hát megállok. Meg hát látjuk azt, hogy mások is megállnak ott, hát akkor én is megállok. Meg hát ott mások az útszélén, hát milyen jó nekik, ők ott a pálya szélén ott kiabálnak, szurkolnak. Hát milyen, én is ott szurkolnék. Aztán igen, de ha valaki győzni akar, és elindul az Isten országa felé, Jézus azt mondja, aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne visszafele tekingessen, ne így az út mellett álló kibicekre nézzen, szurkolókra nézzen, mert az könnyű kiabálni, könnyű, hanem kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Én ezért szeretnék ma este imádkozni, hogy mindannyiunknak a Jóisten adjon egy ilyen kitartó hitet. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy hozzád jöhetünk bátran, és téged nem idegesít az, amikor föltesszük a miértet, hogy de miért vannak ezek a dolgok, miért vannak így a Bibliában a dolgok, vagy miért teszünk, hiszünk, élünk. És te szeretnéd, ha a mi hitünk biztos alapokon állna. Nem emberi divat hullámok határoznák meg a mi cselekedeteinket, életünket, hanem a Szentírás elvei, biztos elvei mentén élnénk a mi életünket. Köszönjük azt, hogy te megszólítottál bennünket, hogy Úr Jézus, téged megismerhettünk, és te nem csak megszólítasz, hanem meg is tartasz. Mi is szeretnénk kitartani melletted mindvégig, akkor is, amikor jönnek esetleg a hamis irányzatok, mi szeretnénk csak a Bibliát és egyedül a Bibliát magunk elé hozni, és ennek alapján élni. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre vagy, és így jöhetünk hozzád kérve, hogy te adj nekünk nyugodalmas jó éjszakát és pihenést is. Amen.